Részben egyszeri hatásoknak is köszönhetően rekorderedménnyel zárta a 2023-as évet a Magyarországi Erste Bank. Az adózás utáni nyereség tavaly 115 milliárd forint lett, míg 2022-ben 53 milliárd forint profittal zárt a pénzintézet, mondta az Inforádiónak a Magyarországi Erste elnök vezérigazgatója. Jelasi Radovánt kérdeztem.
Körülményekhez képest egy sikeres évet zártunk 2023-ban. A banknak az adózási utáni eredménye 115 milliárd forintot tett ki. Ebben benne van természetesen két jelentős egyszeri tétel is. Ezek közül ki szeretném emelni a fair value-t, illetve az OBA visszatérítést, anélkül természetesen ez a szám alacsonyabb lenne, de ezen túl, amire még ugyanúgy büszkék vagyunk, hogy egyrészt a működési kiadásokat is csak kisebb mértékben nőttek, az inflációhoz képest csak 6,7%-kal nőttek, illetve az összes mutató, mint például költségbevétel vagy hozammutató is jelentősen javult a 2023-as évben.
Azt, hogy a tavalyi év nem volt egyszerű a magyar gazdaság szempontjából, ugye recesszióba süllyedt a magyar gazdaság, megérezte az Erste Bank, csökkent a hitelkihelyezés üteme?
A hitelkihelyezés a tavalyi évben jelentősen csökkent, ami az új hitelállományt illeti, ez körülbelül ilyen 20%-kal csökkent a tavalyi évben az azt megelőző 2022-es évhez képest. Itt is elsősorban a vállalati új hitelezés csökkent körülbelül 50%-kal, míg a lakossági hitelezés, ha bár csökkent, de az összhitelállomány viszont a lakosságinál továbbra is nőtt. Tehát mindent összevéve szerintem, ahogy ezt az elején is mondtam, a körülményekhez képest egy pozitív évet zárt az Erste Bank.
2024-re milyen várakozások vannak?
Már látjuk, hogy a tavalyi év utolsó negyedévében elindult egy pozitív trend, ami e év első két hónapjában még tovább erősödött. Tehát az azt jelenti, hogy jelentősen nőttek az új hitelkihelyezések. Először nőtt az érdeklődés, utána a hitelkihelyezések is. Tehát, hogyha most összevetem a tavalyi év hasonló időhazákához képest, akkor egy jelentős növekedés volt már, nem csak a lakossági, hanem látjuk lassan a vállalati hitelezésben is, és annak köszönhetően, hogy alacsony infláció miatt valószínűleg a kamatok is tovább fognak csökkenni, mi mindenképpen optimistáként nézünk a jövőbe.
A hitelezés szempontjából melyik időszak hozhat felpattanást? Ugye említették azt, hogy már decemberben, 2023. decemberében volt egy érezhető elmozdulás, a január pedig ezen még lendített.
Január mindenképpen lendített, főleg az új családtámogatási program, amelyik egy jelentős érdeklődést indított el a lakossági oldalon, amit a bankszektor természetesen mindenképpen támogatott. Mi abból indulunk ki, hogy e év második negyedéve lesz egy nagyon fontos időszak, amikor nem csak az érdeklődések fognak valószínűleg konkrét hitelszerződésekbe átmenni, hanem valószínűleg a kamatcsökkentésnek is meg lesz egy nagyobb hatása az új hitelkihelyezésekre, plusz még az eddig letárgyalt és egyeztetett hitelezési feltételek, ami alapján a bankszektor a vállalati változó kamatozású hiteleknél az első 6 hónapra hitelkehelyezés után nem számol fel extra marzsot. Valószínűleg ez is majd egy sokkal nagyobb hitelkeresletbe fog majd átmenni, valószínűleg áprilisban, májusban.
Jelasi Radovánt, az Erste Bank elnök vezérigazgatóját hallották. 2023-ban a Magyarországi Erste Bank lakossági hitelállománya 7%-kal nőtt egy év alatt, az új kihelyezések értéke azonban 25%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Elsősorban a jelzálók hitelek és a babaváró hitel iránti kereslet visszaesése miatt. Az év végéhez közeledve azonban már élénkült a hitelezés, mondta az Inforádiónak az Erste lakossági területért felelős vezérigazgató helyettese. Harmati Lászlót kérdeztem.
A tavalyi év egy egészen különleges dinamikát hozott, hiszen a hitelpiacok általános gyengélkedésen belül a jelzálók hitelek estek legnagyobbat, a babaváró a szabályozói változások miatt egy nagyjából 30%-ot az Erste esetében, de személyi kölcsönben a folyosításunkat növelni tudtuk. Az állomány is növekedett, tehát az Erste teljes lakossági hitelállománya 2022-höz képest 7%-kal tudott növekedni. Ennek eredőjeként ez valamennyivel jobb, mint amit vártunk, és alapvetően mutatja azt a szerkezeti változást is, hogy egy támogatási rendszerváltozás, egy általános gazdasági problémákban hamar tükröződik a lakáspiacon, sokkal hamarabb tükröződik a lakáshitelfelvételeknél, ez tükrözi vissza a piaci szám is, de a fogyasztási oldalon a rendkívül kompetitív piac, az erőteljes digitalizáció együtt a fedezetlen hitelek piacát még növelni is tudta.
A jelzálog hitelezésben milyen mértékű volt a visszaesés?
Esetünkben egy 45%-kal csökkent a folyósítás a 2022-es évhez képest, úgy, hogy az utolsó negyed évben egy nagyon dinamikus havi növekedést látunk már. Már a harmadik negyedik végét is ez jellemezte, de a negyedik negyedikben egyértelműen hónapról hónapra látszott, hogy a piaci mélyponton túl vagyunk, és már a növekedés elejé láthatóak. Ennek 2024 elején az első két hónapot nézve még világosabb jeleit lehetett látni. Mind az új befogadások, mind a folyósítások területén azt látjuk, hogy egy dinamikus növekedés kezdődött. Erős a versenyhelyzet, 6% körüli lakáshitelkamatok vannak a piacon, az ügyfelek érdeklődése is nagyobb. A lakáspiaci korrekció a kínálati oldalt, a lakáskínálati oldalnak az árát menedzselte. Ennek az eredője az, hogy a esetünkben a januári befogadások már 45%-kal nagyobbak voltak, mint decemberben, ami egy ritka együttállás, és ezt a erős élénkülést látjuk a fogyasztási hiteleknél is.
Digitálisan egyébként mennyire aktívak az Erste Bank ügyfelei?
Nagyon. Nagy büszkeségünk is, hogy az ügyfeleink 71%-a az digitálisan aktív, a bankszámlás ügyfeleink 71%-a. Ezeknek az ügyfeleknek több mint kétharmada csak mobilappot használ most már a szolgáltatásaira, és ez a dinamika az évek során nem csökkent. Tehát még mindig ott tartunk, hogy van olyan ügyfélkör, amely ha belép a digitális körbe, akkor ott nagyon aktívá válik rövid időben. Ezt különböző egyéb szolgáltatásokkal is ösztönözzük, de ez a havi mobilbank belépéseinek a számán mutatja, ami bőven 10 millió fölötti már, és van hónap, hogy 14-15 milliót is elér.
Milyen termékek érhetőek el a George abban?
Csak nem felét a személyi kölcseneinknek az ügyfelek már digitálisan veszik föl.
Minden be se kell jönni a bankfiókba?
Nem kell bejönni a bankfiókba. Minden ötödik ügyfelünket már úgy akviráljuk bankszámlanyítással, hogy a George-ban nyílik meg a számla. Nagyon jelentős még a befektetési online aktivitásunk, tehát az ügyfeleknek mind az értékpapírszámla nyitása, mint pedig a rendszeres vagy egyszeri befektetési megtakarítása. Elindítottuk tavaly a biztosítási értékesítést, idén ebben várunk a legnagyobb ugrást, de a online bankszámla nyitás kiterjesztése más szegmensekre, diák szegmensre, például ez is szintén egy nagy ugrást fog hozni, hiszen ez a korosztály értelemszerűen erőteljesebb digitális aktivitással bír. Tehát van még minden a tarsolyunkban, és vannak olyan szolgáltatásunk, mint például a Moneyback szolgáltatás, amit több százezren használnak rendszeresen úgy, hogy ezzel nyilván a mobil appunkban való aktivitást, a George-ban való aktivitást is növelik.
Harmati Lászlót, az Erste lakossági területért felelős vezérigazgató helyettesét hallották. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint több mint 1450 milliárd forint nem konszolidált adózott eredményt ért el a hazai bankszektor 2023-ban, ami éppen háromszorosa az egy évvel korábbinak. A hazai pénzintézeti szektor legutóbb a 2008-as pénzügyi válság előtt volt hasonlóan nyereséges, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Palkó Istvánnal beszélgettem.
Ahhoz képest, hogy a magyar GDP 0,7%-kal visszaesett a tavalyi évben, a magyar bankszektor kifejezetten jól teljesített. Az 1451 milliárdos konszolidálás nélküli nettó eredmény háromszorosa az egy évvel korábbinak, és ez elsősorban nem az üzleti teljesítménnyel magyarázható, hiszen a recessziós környezetben a bankok hitelállományának a növekedése jelentősen lelassult, a betétállománya pedig még vissza is esett. Ehhez képest viszont volt három olyan tényező, aminek köszönhetően felrobbant a bankoknak a profitja. A legfontosabb tényezők között említhető a kamat eredménynek a növekedése, tehát a kamat bevételek, illetve a kamat ráfordítások különbözete növekedett, mégpedig 509 milliárd forinttal. Ez elsősorban a Magyar Nemzeti Banktól kapott kamat bevételeknek köszönhető, hiszen a Magyar Nemzeti Bank egy magas irányadó kamattal igyekezett megfékezni az inflációt, és ennek a bankok voltak az elsődleges haszonélvezői nyereségesség szempontjából. Emellett a kockázati költségek is jelentősen javultak, hiszen míg 2022-ben elsősorban a háború következményei miatt hitelek és különböző pénzügyi eszközök nagyobb értékvesztésére készültek fel a bankok, addig tavaly már ennek egy jelentős részét fel tudták szabadítani, és összességében csak nem 440 milliárd forinttal jobb eredményt mutattak ki ezen a soron, mint egy évvel korábban. A harmadik nagy profit tényező pedig az úgynevezett fair value hatás volt. Ez azt jelenti, hogy a bankoknak bizonyos eszközeiket át kell értékelniük, amennyiben le vagy felfelé mozog az állampapírpiaci hozamkörnyezet, a tavaly évben éppen lefelé tartott, és ez pozitív átértékelődést okozott bizonyos eszközeiken, elsősorban például babaváró hiteleken és csok hiteleken, és az összességében 350 milliárd forinttal nagyobb eredményt tett itt lehetővé, mint egy évvel korábban, amikor még itt veszteséget mutatott ki a bankszektor. Hát összességében ez a három fő tényező már meg is magyarázza azt, hogy miért emelkedett a háromszorosára a tavalyi évben a bankszektor profitja.
Hogyha összehasonlítjuk a 2023-as eredményt, akkor mikor volt legutóbb hasonló eredménye a hazai bankszektornak?
Az abszolút nyereség szempontjából még soha nem volt. Ehhez fogható eredménye sem a bankszektornak, tehát ez kiugrónak számít. Ugyanakkor, hogyha relatív értelemben nézzük, tehát például a saját tőkéjére vetítjük a bankszektornak, akkor elmondható, hogy a 2008-as pénzügyi válságot megelőző időszakban volt ehhez fogható nyereségessége a szektornak. Tőkearányosan ugyanis nagyjából 21%-ot ért el most a bankszektor, hogyha döntően külföldről érkező osztalékokat nem számítjuk, akkor is 16% volt ez, ami meglehetősen magas nemzetközi összevetésben is. Másrészt pedig annak fényében tűnik soknak, hogy egyébként a pénzügyi válság óta a bankszektornak a tőkeellátottsága több mint a kétszeresére emelkedett, tehát egy nagyon magas tőkeellátottság mellett sikerült kimagasló jövedelmezőséget a tavalyi évben elérni a szektornak.
Pakó Istvánt, a portfólió elemzőjét hallották. A termelés csökkenésére számítanak a szakértők 2024-ben az építőiparban. Erre lehet következtetni abból, hogy jelenleg 23,5%-kal alacsonyabb az építőipar rendelés állománya, mint egy évvel ezelőtt, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Kói Lászlót kérdeztem.
Nehéz év lesz 2024, nehezebb, mint a múlt év volt. Nem fog fellendülést hozni a mostani várakozásaink szerint. Jelenleg körülbelül 25%-kal kisebb az ágazat rendelésállománya, de bizakodunk, hogy az év második felébe elindulhatnak pozitív folyamatok, amiből 2025 év elején lesz munkánk.
Mire számítanak, hogy nagyságrendileg hány új lakóingatlan épülhet, illetve hány otthont újíthatnak fel?
Kell tudni, hogy 2022-ben 20.600 új lakást adtunk át, a múlt évben 18.600-at, erre az évre körülbelül 15.000 új lakás átadásával kalkulálunk. Jelenleg durván egy 20.000 újépítésű lakás lehet kivitelezés alatt, amiből körülbelül 15.000 el fog készülni. Rosszabb a helyzet a felújítási vonalon, mert 22-ben körülbelül 250.000 lakást felújítottunk, a múlt évben durván egy olyan 200.000-et, de ez tovább csökken, tehát egy 180.000-től több felújított lakással nem kalkulálunk itt az év elején. Ezért is lenne fontos, hogy az otthonfelújítási program minél előbb megjelenjen, meg legyen hirdetve a kormány részéről.
Ugye most már csökkenő kamatokkal lehet számolni, ez nem segíthet az építőiparon?
Az év második felében segíthet. Addig, amíg 5% alá nem megy a hitelek kamatszintje, addig a lakosság tömegesen nem fog hitelből építeni vagy felújítani, és hogyha ez a kamatszint megjelenik, akkor elindulnak a komoly egyezkedések, tárgyalások, megrendelő és kivitelező között, ami az év végére vagy a jövő év elejére teremthet egy olyan szituációt, hogy nagyobb volumenű lakásépítési feladata van a építőiparnak.
Említette azt, hogy tavaly 200 ezer, előtte 2022-ben pedig 250 ezer lakás felújítását végezték el, idén pedig várhatóan csak 180 ezer otthon fog megújulni. Amikor nagyon jól ment az építőiparnak, akkor mennyi volt ez a felújítási szám?
Amikor nagyon jól ment, akkor ez 250 ezer volt, tehát azt lehet mondani, hogy 2019 és 22 között azon a szinten volt a lakásfelújítás, amit egyébként szakmailag is el kell, hogy várjunk, figyelembe véve azt, hogy 4,6 millió lakás van Magyarországon, amiből 4 millió lakott. és általában ilyen 20-25 évente ezeket föl kell újítani.
Említette azt is, hogy 15 ezer új lakás készülhet el. Amikor a legtöbb új lakás készült el, akkor mekkora volt ez a szám?
Bizony ennek már 30 éve, akkor 36 ezer új lakás épült. Amikor mélyponton voltunk 2013-ban, akkor 7600.
Legalább 150 milliárd forintos forrásigényel otthon felújítási program elindítását sürgeti az EVOSZ. A támogatást nem kötnék gyermekvállaláshoz. A lakásépítés területén kiemelten fontos lenne álláspontjuk szerint az MNB zöld otthon teremtési programjának újraindítása is. Ismét Kói Lászlót kérdeztem.
Az EVOSZ kivitelező tervező cégek véleményét összegyűjtve azt javasolja most már egy másfél éve, hogy végre az emberek szívesen költenének energiamegtakarítást célzó felújításokra, és ezt mindenképp támogatni vagy ösztönözni kellene. Régóta vannak ilyen szakmai egyeztetéseink a kormányzati szakértőkkel, és nekünk a legutolsó javaslatunk az, és nem lett elutasítva, hogy otthon felújítási program legyen, ami elsődlegesen energiamegtakarítást célzó felújításokhoz adna támogatást. Itt is jellemzően inkább kamattámogatást, bizonyos mértékű visszanemtérítendő források mellett a lehető legszélesebb körbe, tehát nem csak ott, ahol új gyereket vállal egy fiatal család, hanem a társadalom sokkal szélesebb rétege részesülhessen otthonfelújítási támogatásban.
Mekkora a forrásigénye ennek az önök által fölvázolt programnak?
Attól függ, hogy milyen körben gondolnánk ugye támogatást adni, de ahhoz, hogy nagyon nagy elmaradások a jelenlegi nehéz családi és egyéb pénzügyi körülmények miatt ne legyenek, tehát hogy elkerüljük a nagyon nagy lemaradást a felújításoknál, minimum egy 150 milliárd forintos támogatási csomagra szükség lenne, okosan szétosztva létesítményekre.
Kói Lászlót, az EVOSZ elnökét hallották. 2023 utolsó negyedévében stagnált a magyar gazdaság, ezt erősítette meg a Központi Statisztikai Hivatal. A pangások elsősorban az ipar és a kereskedelem visszaesése volt. A részletekről Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét kérdeztem.
Elsősorban az ipar gyenge teljesítménye volt az, ami lehúzta a gazdaság teljesítményét. Ugye az ipar havi adataiból is láthattuk már, hogy valószínűleg elsősorban az exportpiacaink szűkülése miatt tovább tart a lejtmenete. Tehát ez az egyik nagyon fontos tényező, ami a gazdaságot lefele húzta, illetve emellett rosszul teljesített a kissúlyú építőipar is, és a szolgáltatások közül pedig a kereskedelem vendéglátás területe volt az, amelyik szintén zsugorodott az előző negyedévhez képest. Ez alapján az a nagy képünk alakulhat ki, hogy egyrészt a magyar gazdaságot visszalosította az a tényező, hogy egyszerűen az ipar egy nagyon kedvezőtlen nemzetközi környezetben kénytelen jelen pillanatban működni. Az építőipar elsősorban hazai problémák húzzák lefele, és a szolgáltató szektoron belül pedig a kereskedelem vendéglátás elsősorban természetesen a hazai lakossági kereslet szűkösségét mutatja. Ezek voltak azok a területek, ahol visszaesés volt, és aztán volt természetesen néhány olyan ágazat, főleg szolgáltató szektorbeli ágazat, amelyik ellensúlyozni tudta ezt a hatást, és ezek, illetve a mezőgazdaság 2022-es aszályos évhez képesti jobb teljesítménye az, amelyik összességében ezt kihozta, kikavarta ezt a nullás GDP indexet, ami természetesen azért alapvetően elkeserítő, hiszen a harmadik negyed évben már úgy tűnt, hogy beindul a magyar gazdaság és elkezd növekedni. Úgy tűnik, hogy az energiaválságból való kikapaszkodásunk azért az egy lassabb folyamat annál, mint amit korábban remélhettünk.
Mit hozhat az idei év első negyedéve? Alapvetően a külső környezetben történt-e olyan változás, ami lendíthet a hazai GDP adaton majd?
Nagyon kevés adatunk van még az idei évről nemzetközi és hazai viszonylatban is, de egyelőre azok a puhább mutatók, amiket látunk, nem nagyon utalnak arra, hogy az európai gazdaság például föltámadna, inkább továbbra is ez a recesszió közeli állapota jellemző, ami az ipart kilátásait rövid távon egyáltalán nem javítják. Inkább abban lehet bízni, hogy a belső környezet javulhat azáltal, hogy lassan, de csökkennek a kamatok. Van egy érdemi reálbér növekedés a megelőző év zsugorodása után, ugye azáltal, hogy az infláció lejjebb jött, ezek esetleg a lakossági fogyasztást elkezdhetik élénkíteni. Itt természetesen fontos lenne, hogy a lakossági bizalom is növekedjen, és ne megtakarításra fordítódjon ez a jövedelem növekedés, és ez az, ami lassan dinamizálhatja a gazdaságot, de elsősorban természetesen valóban az a nagy tét, hogy az első negyed évben be tud-e indulni rendesen a növekedés. Amennyiben a negyedik negyed év után az első negyed év sem az érdemi növekedést, akkor bizony a 2% körüli éves átlagos idei GDP növekedésre jóval nagyobb esély mutatkozik, mint a kormányzat által remélt 4%-ra, amely persze természetesen még mindig jobb, mint a tavalyi recesszió, de azért nyilván ennél jobbat remélt a kormány, és jobbat remél még most is, de ehhez azért valaminek érdemben változnia kellene, hiszen egyelőre azért nem túl támogató az a környezet, amelyik a magyar gazdaságot körbeveszi.
A januári ipari termelés valamivel több mint 4%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, emellett havi alapon is több mint 1%-os volt a visszaesés. Januárban a külkereskedelmi mérleg csaknem 500 millió eurós többlettel zárt, a kivitel azonban éves alapon 7%-kal zsugorodott, ami összhangban van az ipar gyenge teljesítményével. Ismét Madár Istvánt kérdeztem.
Ugye az ipar már hosszú ideje visszafogott teljesítményt nyújt, 2022 eleje óta stagnáló és csökkenő periódusok váltogatják egymást néhány havonta, ami összességében egy lassú ereszkedő trendhez vezetett, és ez az utóbbi hónapokban vált igazán karakteressé, amit elsősorban a nyugati és hát közvetve a kínai felvevőpiacaink lassulására vezetnek vissza a szakértők, és hát a friss adat az igazolta azt a pessimista várakozást, hogy nem állt meg ez a folyamat, és januárban is tulajdonképpen továbbra is az ipari dekonjunktúra jellemző az országra. Az export teljesítményünk is gyenge volt. Nyilván az ipar az igazi exportorientált szektorunk, és a külkereskedelmi forgalom pedig kifejezetten az áruforgalmat jelenti. Tehát érthető, hogy néha néhány hónapos elcsúszással, de általában szinte azonnal hasonló adatok jelennek meg az iparról és a külkereskedelmi mérlegről is. Éves alapon euróban számolva 7%-os zsugorodás van az exportunkban. Nem okoz ez nagy meglepetést, mert összhangban van az említett gyenge ipari adattal, de a zsugorodás mértéke azért így is elég kiábrándító. Ennek egy részét okozhatják az év elejét jellemző kisebb ellátási zavarok a termelésben, ezek a szuezi geopolitikai feszültségek, de a lefele mutató trendet sokkal inkább az ipari szektor tartós gyengélkedése magyarázza. Ami a külkereskedelemben mégis tulajdonképpen még jó hír, az az, hogy ez a nagyon gyengélkedő exportunk, ez nem nyomja rá a bélyegét erőteljesen a külső egyensúlyunkra, mert ugyanebben az időszakban az import is továbbra is még eléggé zsugorodik. Ugye az import visszaesésének alapvetően három oka van, a recesszió és az ebből fakadó belföldi felhasználás csökkenése, az energiaárak normalizálódása következtében sokat javuló energiamérleg, illetve a jármű és akkumulátorgyártó kapacitás sok még tavalyi export többlete. Ugye ez az utóbbi, ami most igazából elkezdett gyengülni érezhetően, de a másik kettő továbbra is elég erős tényező ahhoz, hogy az import oldalon legyen egy érdemi csökkenés, és ez tulajdonképpen azt is eredményezi, hogy a szokásos, viszonylag nagy többlete a januári külkereskedelmi mérlegnek is megvolt. Tehát inkább, ahogy ezt már a decemberi adat kapcsán is jeleztük, inkább a külkereskedelmi mérleg adatai a növekedés szempontjából rontják a gazdaságról szóló összképünket, nem annyira külső egyensúly szempontjából, ami azért még azt gondoljuk, hogy mindig teljesen megnyugtató. Ugyanakkor az látszik, hogy a növekedés szempontjából szaporodnak a gyenge adatok, és ez azért beárnyékolja azt, hogy mennyire lehet gyors a GDP növekedés az idén Magyarországon.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Januárban sem talált magára a kiskereskedelmi forgalom. Az előző év azonos időszakához képest volt egy minimális elmozdulás, de decemberhez képest továbbra is stagnálás volt megfigyelhető. Az élelmiszer jellegű üzletek eladásai 0,2%-kal nőttek, a tartós cikkeké azonban 0,9%-kal csökkentek. Nagy Jánost, az Erste Bank elemzőjét kérdeztem.
Az élelmiszerek eladása tényleg nagyon minimális 0,2%-os növekedést tudott magáénak, ugyanakkor ami talán lényegesebb ennél, ez a tartós cikkek forgalma, ami ezúttal is csökkent, és ez az a szegmens, ami a konjunktúra ciklikus pozícióját jobban jelzi, így ez kevésbé jó hír az évkezdet, a gazdasági konjunktúra évkezdetének szempontjából.
Mi az oka annak, hogy még mindig nem talál magára a kiskereskedelmi forgalom? Ugye már erős dezinflációs folyamatok figyelhetőek meg a magyar gazdaságban, a reálkeresetek már ősszel pozitív tartományba kerültek. Miért nem talál mindezek ellenére még mindig magára a kiskereskedelmi forgalom?
Igen, abszolút jogos a felvetés, még a reálbér emelkedés, tehát a ténylegesen januártól megvalósuló komoly reálbér emelkedést is hozzá raknám ezekhez a tényezőkhöz. Amire lehet gondolni, az alapvetően egy ilyen óvatosság, úgynevezett óvatossági motívum, hogy azért a háztartások jelentős részénél elég komoly nyomot hagyott az elmúlt egy-másfél, inkább két évnek a jóléti vesztesége, és ebből adódóan még a fogyasztói bizalom az nem állt helyre.
Nagy Jánost, az Erste Bank elemzőjét hallották.